Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Uralkodik az Úr, reszkessenek a népek, a kerubokon trónol ő, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, magasan fölötte van minden népnek. Magasztalják nagy és félelmes nevét, mert szent ő. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek szavát Mózes első könyvének 4. fejezetéből, onnan is az első 16 versből. Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki terhes lett. Megszülte Kaint, és azt mondta, fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült, annak testvérét Ábelt. Ábel jupásztor lett, Kain pedig földművelő. Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelra és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Kain nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Egyszer azt mondta Kain a testvérének, Ábelnak, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelra, és meggyilkolta. Akkor az Úr ezt mondta Kainnak, hol van Ábel, a te testvéred? Kain azt felelte, nem tudom, talán őrzője vagyok én a testvéremnek. De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére kiállt hozzám a földről. Most azért légy átkozott. Kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha a földet műveled, nem adja többé neked termő erejét. Bújdosó és kóborló leszel a földön. Ekkor Kain azt mondta az Úrnak, nagyobb a büntetésem, sem hogy elhordozhatnám. Íme elűztél ma erről a földről, el kell rejtőznöm színed elől, bújdosó és kóborló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr azt felelte neki, nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Kaint, 7-szeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Ezután elment Kain az Úr színe elől, és letelepedett Nót földjén, Édentől keletre. Isten tegye áldottán az ő igének meghallását, szívünk befogadását, hogy megteremhessük annak áldott és jó gyümölcseit. Gyertek testvéreim, emeljük fel szívünket, ami Urunkhoz és imádkozzunk. Felséges Istenünk, valóban félelmes és rettenetes Isten vagy, hiszen felett állsz ennek a teremtett világnak, és benne minden népnek, minden embernek. Felette állsz az életünknek, mindannyiunk életének. Urunk, köszönjük, hogy ma arra tanítasz, hogy téged lássunk meg, hogy neked hódoljunk, egyedül neked, mert csak téged illet minden tisztelet, dicsőség és imádás. Urunk, a te színed előtt kiállt a lelkünk, hogy bocsáss meg nekünk, bocsáss meg szívünk csalátságát, gonoszságát, hűtlenségét, és adj nekünk téged imádó, tiszta szívet, hogy életünk minden percét úgy éljük, hogy tudjuk. Van ott fenn valaki, aki hozzánk tartozik, és szólít minket. Köszönjük, Urunk, hogy megtalálhatjuk a Te tekintetedet, hogy Te megvizsgálsz minket, és meg is gyógyítod az életünket. Megmented a pusztulástól, a családvirágtól. Urunk, beléd vetjük minden bizalmunkat. Hozzád kiáltunk, és beléd kapaszkodunk, hogy emelj fel bennünket, ments meg bennünket, vigyél a Te jelenlétedbe, hogy megnyugodjunk, hogy békét találjunk, hogy szentségedben megfürödjünk, hogy újjászülessünk. Urunk, kérünk, a Te fiadra nézve, az ő tökéletes áldozatára nézve, áradj ránk ki szent lelkedet gazdagon. Áld meg az ige szólóját a Te erőddel és a Te hatalmaddal. Minket hallgatókat pedig tégy készekké, adj alázatos szívet mindannyiunknak. Amen.
Urunk, szentelj meg minket a Te igéddel, a Te igéd igazság. Amen. Istennek igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve és várva az ő üzenetét átadni szeretném a testvéreknek, a Mózes második könyve 20. részéből olvasom, a 20. rész 13. verséből ezt a nagyon rövid parancsot, ne ölj, eddig Isten írott igéje. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen a szép nyári napon. A téma, amivel ma kell foglalkozzunk, mert hogy benne vagyunk egy sorozatban, az nem könnyű, de remélem, hogy a jó kedvünket nem veszi el, hanem majd kapunk Istentől üzenetet, tartalmas lesz ez a néhány perc, amit az ige fölé hajolva töltünk. A ne ölj parancsolattal kapcsolatban elmondom, hogy mi az, amire készülök, amit szeretnék most átadni a testvéreknek. Először is általában a 10 parancsolatról egy-két mondat, aztán általában erről a parancsolatról. Aztán szétszednénk egy picit, hogy milyen szegmensei vannak ennek a parancsnak, és végül egy egymondatos megoldás, amit talán át tudunk most venni, és nem okoz nagy nehézséget. Nagyon szerteágazóak itt a dolgok, úgyhogy nem egyszerű. Nos, először a 10 parancsolatról általában. Testvérek, egyetlen egy parancsolatot sem szabad, úgy érzem, külön értelmezni, hanem az egész együttérvényes, főleg az első mondat tekintetében. Mert ugye a 10 parancsolat így kezdődik, én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, és ezek után következnek Isten parancsai, kérései, hogy mit ne tégy. Miért tartom ezt fontosnak? Azért, mert ma az erkölcsi relativizmus idejét éljük, amikor minden attól függ, hogy hogyan címkézzük. A paráznaságra lehet azt mondani, hogy belevalóság, a lopásra lehet azt mondani, hogy élelmesség, a hazudozásra lehet azt mondani, hogy diplomáciai érzék, de mihelyt komolyan veszem azt, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, onnantól kezdve a parancsolatok, amik következnek, nem relativizálhatók. Nem súlyozhatók és nem mozgathatók az én ízlésem, vagy az én gondolatvilágom szerint, hanem úgy van, ahogyan azt Isten gondolja. És nem címkészhetem úgy, ahogyan én gondolom. Most ezt a parancsolatot is úgy lássuk, Isten azért kérhet tőlünk ilyet, mert ő a múltban elvégezte az ő népért azt a nagy szabadító munkát, ami miatt az ő népe képessé és készé válik arra, hogy nem fog ölni. Nem lesz szüksége arra, hogy öljön. Isten elvégzi az ő népében, amelyiket ő megszabadította és erős kézzel kihozta a sátán rabságából, hogy másképp fog gondolkozni, nem csak, hogy nem fog ölni, hanem az az indulat lesz benne, ami Istenben is volt, hogy hajlandó és kész lesz őrizni az életet, és az élet oldalára fog állni. A következő pontban azt ígértem, hogy erről a parancsolatról néhány szót úgy általában. Valószínűleg megsértődnénk, hogyha most itt bárki azt állítaná a testvérekről, hogy gyilkosok. Mégis ez a parancsolat kikerülhetetlenül nekünk is szól. Nincs köztünk, biztos vagyok, senki sem, akiről lapok cikkeztek volna, mert agyonvertünk valakit, de majd látni fogjuk, hogy az élet megrövidítésének, megcsapolásának nagyon finom és sokszor észrevehetetlen módjai és észrevehetetlen csapdái vannak, lehetőségei, amik előfordulnak a legjobb családban is. Ez a gyilkosság, amiről itt tiszteltes asszony felolvasta a lekciót, a legjobb családban történt. Ádám és Éva különleges helyzetben vannak, Isten velük extra foglalkozik, ők Isten szeretett teremtményei, és lám. Ott van valakinek a családban, a szívében egy nagy keserűség, harag, és gyűlik ez az indulat, és ez a kezeletlen agresszió egy idő után tettekben nyilvánul meg. Ez a két ember, akiről itt szó van, Kain és Ábel, nem egy istentelen figurák kocsmai verekedésében hal meg a külvárosban, hanem testvérek, ezek az oltár mellett szoktak együtt lenni. Hát azt olvassuk róla, hogy visznek áldozatot. Ezek Isten tiszteletre szoktak járni. Ezek ott vannak, vannak spirituális igényeik. Nem akárkik. És lám, a méregtelenítés még így is kevés, hogy ott vannak Isten oltárainál. Úgy feltűnt nekem mostani felolvasásban, hogy Kain nem szól. Hordozza magában ezt a haragot, és nem beszél erről senkivel, hallgat. Lecsüggeszti a fejét, magába zárja, és ennek egyenes következménye aztán, ami történik. Vagyis azt jelenti, hogy önmagában az, hogy jó hajóban utazunk, és ott vagyunk az oltár körül, hogyha nem nyitjuk meg azokat a csapokat, amik a szívünk mélyére vezetnek, akkor nem biztos, hogy megtörténik a méregtelenítés, és lehet hordozni úgy haragot, keserűséget és ellenségeskedést, hogy bizony azt Isten nem fogja aláírni. Vagyis nekünk szól ez az ige, úgyhogy nyitottan figyeljük most, hogy mi az, ami üzenetté válik számunkra. Harmadik pontban nézzük, hogy milyen részterületeire bontható ez az ige. Eredetileg a bosszú megállítására, megfékezésére adta ezt Isten ezt a parancsot, az önbíráskodás szerette volna határok közé szorítani, ami abban a korban teljesen természetes volt, és családok, törzsek írtották ki egymást, ki tudja miért. A végén már senki nem szokott emlékezni rá, hogy hol kezdődött, csak azt szoktuk mondani, hogy úgy kezdődött, hogy visszaütöttünk. Most ennek a partalan vendettának szab határt Mózes törvénye, ami abban a korban már nagy előrelépés, mert azt mondja, hogy szemet szemért fogad, fogért. A következő pont, amit mondani szeretnék, és a következő, hogy elengedjük ezt a parancsot egy picit, és azt látjuk, hogy az élet kioltásának semmilyen formáját nem igazolja Isten. Legyen az kőbaltával, vagy nyillal, vagy gyorsan ölő méreggel, vagy pisztollyal, vagy tankkal, vagy bombával, vagy interkontinentális rakétával. Érezzük, hogy ez mind szembe megy Isten teremtő akaratával. Miért fáj Istennek, és miért mond ilyen szigorú tiltást, és miért nem enged az ember életének a védelméből? Testvérek, azért, mert Isten két mását hordozza minden ember. A legelesettebb is. Lehet, hogy eltorzult ez a két más, de Isten tulajdon pecsétje rajta van minden emberen. És aki neki megy ennek az életnek, az Istennel találja szembe magát. Isten kategórikus nemet mond erre a dologra. És ilyen formán az élet elvételének, például az abortusz is egy ilyen formája. Nyilván vannak indokolt esetek, de azért gondoljunk abba bele, hogy magzatok tízezrei, akik a kórházak vödreiben végzik, vajon mindegyik indokolt eset volt. És a dolog technikáján, meg nem tudom mi minden dolgain túl, nekem mindig az szokott fájni, hogyha belegondolok, hogy ki tudja, hogy kik voltak közöttük. Ki tudja, hogy kiket ajándékozott volna Isten a mi népünknek. Biztosan voltak közöttük kiváló művészek, tudósok. Lehet, hogy a rák ellenszerének a feltalálója. Nem tudhatjuk, de sanszot se kaptak az életre. A gyilkosságnak egy formája Jézus Krisztus szavaival élve, ha tovább megyünk, a harag. A hegyi beszédben beszél Jézus Krisztus arról, és még följebb emeli ezt az etikai mércét, amikor azt mondja, hogy ha valaki haragszik az ő atya fiára, az ugyanolyan súlyú, mint hogyha megölte volna. Ezt időnként túlzásnak érezzük, de azért látjuk, hogy a gyilkosság a haragnál kezdődik, és az indulatnál. Jézus beszél arról, hogy szabad azért haragudni, és most itt, ha megállnánk egy pillanatra, szeretném, hogyha nem démonizálnák a testvérek a haragot, mert a haragot többnyire a szent iratok a legszörnyűbb bűnök között tartják számon. Pedig a harag, ha jó helyen kezeljük, az pozitív is lehet, mert kijelzője valami nagyobb bajnak. Akik az egészségügyben dolgoznak, azok tudják, hogy az olyan betegségek, amiknek nincs előzménye, vagy nem okoz fájdalmat, nem kényelmetlen, azok a legveszélyesebbek, mert mindig késő kezdik őket kezelni. Nos, a harag, a felgyújt indulat az azt jelzi bennünk, hogy valami nincs rendben. Tessék valakivel beszélni, valamit ki kéne mondani, valamivel szembe kéne nézni, konfrontálódnia kellene az embernek valakivel. Vagyis ne démonizáljuk, hanem ahogy Jézus mondja, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek. Vagyis szabad haragudni, de ne engedjük, hogy ez betokozódjon, ne engedjük, hogy ez bennünk gyökeret verjen, ne ápolgassuk, hogy aztán elmélyüljön és gyűlöletté váljon. A következő, amit mond Jézus Krisztus, hogy szóval is lehet ölni. Ha valaki azt mondja az ő atya fiának, hogy ráka vagy bolond, az ottani Máté evangéliuma szóhasználatában, ezek olyan lekicsinlő, megvető, megalázó kifejezések, amikor azt mondjuk a másiknak, hogy selejt. Hogy az ő ember mi voltában gyalázzuk meg és tapossuk be. Gondoljunk arra, amikor minket értek ilyen sértések. Gondoljunk arra, hogy egy szó, egy fél mondat, amit a fejünkhöz vágtak, lehet, hogy hetekre, hónapokra vagy évekre is megsebeztek bennünket. A szó veszélyes fegyver. Lehet vele ölni és eleveníteni. Olyan drágák azok az igék Isten beszédében, amik arról szólnak, hogy lehet a megfáradtat gyógyítani beszéddel. Hogy a beszédnek ad Isten egy ilyen lehetőséget, hogy jót mondani jó időben, az olyan, mint az aranyalma ezüstálon. És ehhez képest, amilyen pozitív változásokat tud a beszéd előidézni, ugyanúgy ölni is lehet a beszéddel. Nem tudom, hol olvastam a történetet egy idős emberről, akihez a családja orvost hívott, mert megbetegedett, és miután megvizsgálta az orvos, kiment a családhoz a konyhába, és azt mondta, hogy hát nagyon gyengén van, de gondos ápolással néhány hét után felépülhet. És az idős ember fia nagy hegykén azt mondta, hogy ugyan, doktor úr, ne aggódjon, hát végül is úgyse vettük már semmi hasznát az öregnek. És a résnyire kint nyitva hagyott ajtón az idős ember ezt meghallotta, és az a pár hét, ami az ő gyógyulását szolgálta volna, az pont elég volt arra, hogy meghalljon. Ez, mint a befecskendezett méreg, ez elvégezte benne a maga dolgát, végül is ő már teljesen fölösleges itt, minek is éljen. Egyébként voltak olyan korok, és voltak olyan filozófusok, akik megmondták azt, hogy bizonyos kor után tisztességtelen dolog élni, és mindenki vonja le ebből a következtetéseket. Ha olvasta valaki a testvérek közül Sánta Ferenc Sokan voltunk című novelláját, az egy fantasztikus történet erről. Sokan voltunk, azt jelenti, hogy kevés volt a kenyér. És egy ilyen társadalmi közmegegyezés, hallgatólagos közmegegyezésen alapult az, hogy az idős ember egy idő után vette a kis cuccát, és kiment a közeli hegyekbe, ott volt egy barlang, amelyikben mérges gázok fejlődtek, és oda elég volt beülni, és oda mentek az idősek megöngyilkolni magukat. A szó veszélyes fegyver. Vagy gondoljunk arra, hogy amikor megvonjuk a szót, hallgatással is lehet ölni. Volt olyan házaspár ismerősöm, ahol a büntetés, amivel egyik házaspár a másikat büntette, az az volt, hogy nem szólt hozzá. Amiről beszélni kéne, nem beszéltek, hanem hallgatás volt. Rettenetes feszültséget indukált napokig. Végeztek olyan kísérleteket, hogy kicsi csecsemőket, újszülötteket mindennel elláttak, gondozták őket, rendszeresen etették. Nagyon jó klíma volt körülöttük, színek, fények, hangok, ingerek, de nem beszéltek hozzájuk. Nem kommunikáltak velük. És nagyon gyorsan észre lehetett venni, hogy a kontrollcsoporthoz képest, akikkel megbeszéltek, azokhoz képest nem fejlődnek úgy. Visszamaradottak lesznek. És ezt az embertelen kísérletet tovább folytatták volna, akkor bele is pusztultak volna ezek a kicsik abba, hogy nem szólnak hozzájuk. Vannak olyan törzsek, ahol a büntetés abból áll, hogy úgy közösítik ki, hogy nem beszélnek velük. Ott járnak, kelnek, ott vannak, de senki nem szól hozzájuk egy szót sem. Belepusztulnak ezek az emberek ebbe. Rettenetes dolog a hallgatás, vagy amikor fontos mondatok nem mondódnak ki. Vagy fontos dolgokat hallgatunk agyon. Családok, emberek élete fordul meg ezen. A múlt héten volt nálam egy barátnőm, és ő elmondta azt, hogy 50 éves volt már, amikor egyszer egy családi vitában végre kimondta, sírva kimondta azt, ami neki mindig fájt, és azt mondta az édesapjának, hogy apa, te engem soha nem dicsértél meg. És gondoljunk abba bele kisgyerekkortól, milyen fontosak a szülők a gyereknek. A gyerek lapától azért küzd, harcol, hogy megmutathassa a jó bizonyítványát, és esengve vár egy elismerő szóra. Mit meg nem tesz a gyerek ezért, hogy megdicsérjék, mert jónak lenni jó. És ez elmarad, elmarad, elmarad. És mit okozott ez? Ismerem ezt az asszony, tudom, hogy mit okozott ez az ő önbecsülésében. Sose volt önbecsülése. Milyen tévutakra vitte ez őt? A párkapcsolataiban, a szenvedélybetegségében. Milyen vakvágányokra tolta az életét, hogy amikor külső megerősítés kellett volna, soha nem volt. Az apai tekintély oldaláról soha nem jött egy elismerő szó. Ez nagyon fontos. Nem csak a fiúknak, a lányoknak is. Az apjuk az első férfi az életükben, hogy elhiggyék, hogy ők szépek, szerethetők. Testvérek, mondjuk el egymásnak már azt is, ami jó. amiért szeretjük a másikat, amit becsülünk benne, amiért tiszteljük, ami szép benne, amiért örülünk neki, szóval és hallgatással, haraggal és indulattal. Néha lehet ölni nevetéssel, egy grimasszal, kézmozdulattal, egy tekintettel, apró dolgokkal. Van olyan nevetés, ami szúr és fáj. A káröröm, a kinevetés, lealázása valakinek. Aztán gondoljunk arra, hogy milyen szörnyű és öl a tiszteletlenség. Amikor azt érezzük, hogy átlépik a határainkat, szemtelen módon történnek ilyen határátlépések, tiltott határátlépések, akkor nem tisztelik se a korunkat, se a letett teljesítményt, se a munkánkat, se a szokásainkat, se a múltunkat, hanem keresztül kasul gyalogolnak mindenem, és semmi se szent, és semminek nincs ára. Nagyon megalázó. A ne ülj parancsolat alá tartozik az öngyilkosság, és most ne csak arra gondoljunk, amikor valaki tényleg önkezével véget vet az életének. Annak sincs sok értelme, bár Nietzsche azt mondta, hogy minden ember megválaszthatja azt az optimális időpontot, amikor befejezheti. Ne várjuk meg, amíg már nem tudunk magunkról, vagy ne várjuk meg, amíg már kiszolgáltatottak leszünk másoknak, hanem tegyünk pontot akkor, amikor még mi pontot tehetünk az életünk végére. Nagyon logikusnak tűnik, amit mond, és tudom, hogy mindnyájan félünk ettől az időszaktól, amikor becsövezve, kamerákkal figyelve ott leszünk esetleg, de mégis hívő emberként azt kell mondjuk, hogy az életünk eleje és vége az az örökké valósággal ér össze. Azok már az örökké valóság zónái. Olyan mesdjék, amikhez Istennek van köze. Egyszer egy anyáknapi prédikációra készültem, és a Sámuel könyvéből lett volna a textus, és ki volt nyitva a Biblia, egyik oldalon a Rút könyve vége volt, a másikon a Sámuel könyve eleje. És egymás után ráesett két igére a tekintetem, az egyik az volt, hogy is megemlékezett róla az Úr, és fiút fogant méhében, és szült gyermeket. Másik oldalon ugyanez, hogy megemlékezett róla az Úr, és adá neki az Úr, hogy fiút fogant. Vagyis a fogantatásunkhoz Istennek van köze. Az titok. És az életünk vége, azt mondja Zsoltár író, megint csak a te kezedben van. És Isten előtt drága az ő kegyeseinek a halála. És nem véletlen, ahogyan elmegyünk. Az is benne van az ő terveiben. Öngyilkosság. Azért nem tartjuk jó megoldásnak, mert nem oldja meg a problémát. Olyan beszűkült állapotban van, aki ezt a krízist megéli, hogy egy ilyen lelki látászavarba keveredik, és nem látja jól az arányokat, abból a gödörből nem is lehet kilátni. De a problémát nem oldja meg. Nagyon sok rendezetlenséget hagy maga után is. Arról nem is beszélve, hogy aki így megy el, az többnyire csak azt tudja, hogy mitől szeretne szabadulni, miből akar kilépni. De nem tudom, hogy hányan tudják, hogy mibe fognak belépni. Mint hogy koraszülöttként meg lehet érkezni erre a világra, életveszélyes állapotban, sok tehertétellel, úgy meg lehet érkezni koraszülötten a másik világra is. Amikor még nem voltam kész. Még nem vagyok leérett, vagy aratásra érett gabona. Még Isten dolgozott volna rajtam. Az öngyilkosságnak az egyetlen társadalmilag elfogadott formája, hogy halálra dolgozzuk magunkat. Szerintem ez is ismerős. Még további formája az öngyilkosságnak, a lassú öngyilkosságnak, a szenvedélybetegségek. Olyan megdöbbentő, amikor beszélünk a gyerekekkel erről, hogy egy alkoholista karrier mondjuk 40 évig is eltarthat, a drogos él mondjuk 8 évig. És igazából nem fogjuk fel azt, hogy minden egyes nap, minden egyes dózis megrövidíti az életet. Gyakorlatilag szép lassan halunk meg darabokban. Az öngyilkosság egy formája az aggodalmaskodásunk. Halálra tudjuk aggódni magunkat időnként. Testvérek, az elővételezett félelmeink 90%-a nem szokott beteljesedni. Érdemes ezen az arányon elgondolkodni, meg azon, hogy ehhez képest mennyit félünk, mennyit rettegünk és mennyit aggódunk. Amikor az Úr Jézus erről beszél, akkor hozzáteszi azt, hogy a pogányok kérdezik, hogy mit tegyünk, mit ígyünk, miben ruházkodjunk, és mi legyen velünk. És ezzel az Úr Jézus nem a pogányokat nézi le, hanem azt mondja, hogy drága barátaim, hagyjátok meg az aggódást azoknak, akiknek nincsen mennyei édesatyuk. Akikről senki nem gondoskodik, akiknek nincs atyuk. Nektek van, akkor róla higgyetek már el legalább annyit, amit egy jó földi apáról feltételezünk. Ha jó édesapánk volt, akkor tudjuk, hogy azért az tartotta a vállát és vitte a család terhét. El nem feledkezett volna rólunk semmi pénzért sem. akkor legalább ennyit Istenről is feltételezünk, hogy minden dolgunkat tudja. Hajunk szála számon van tartva. Az öngyilkosságnak egy formája például az is, amikor bezárkózik valaki, és elszeparálódik a közösségtől, választ egy ilyen önkéntes remeteséget. A Bibliából több történetből tudjuk azt, hogy ha az ördög el akar intézni valakit, akkor kihúzza a közösségből. Szeparálja, egymagába marad, és akkor könnyű elintézni és tönkretenni. Főleg onnan könnyű kikerülni abból a közösségből, ahol az embert valamilyen kudarc éri. Akár a gyülekezetből is. Automatikusan elkezdünk kivonulni, mert szégyeljük magunkat, mert ott már kellemetlen. Ne engedjük, hogy a másik kivonulhasson, vagy eltűnjön közülünk. És öngyilkosság az is, amikor Isten beszéde elől csendesen bezárkózunk, vagy bevesszük a lelki fogamzásgátlót, vagy pedig a bennünk induló új életet nem gondozzuk. Érezzük, hogy vonz már bennünket az ige, érezzük, hogy Isten ott van, érezzük, hogy valami történik, hogy másképp kezdjük látni a dolgokat, de nem tápláljuk ezt az új életet, se közösséggel, se igével. Kitesszük olyan hatásoknak, amik ezt leverik bennünk, és így tovább. És még sorolhatnám, de nem teszem. Környezetszennyezés, civilizáció, az örökös rohanás, különböző betegségek. Megnyerte az ember a földet, és elveszítette a mennyet. Igazából ez a sokféle önmagunk és egymás gyilkolásának az oka, hogy nincsenek távlatok. Születünk haj, fog és illúzió nélkül, és meghalunk haj, fog és illúzió nélkül. Miért legyek tisztességes, kiterítenek úgy is, miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgy is, testvérek, ha elvesztek a mennyei távlatok. Ha nincs már cél, akkor az egész, amit itt élünk, az ránk borul és megöl. Hogyha nem tudjuk azt, hogy amikor innen kiköltözök, lesz hova beköltözni. Ha csak a temetőbe készülünk, az egy nagyon-nagyon céltalan és rettenetes élet. Igazából üres. Mi az, amiben összefoglalhatnánk ezt az egészet, és hogyan tehetném most elvihetővé a dolgot? Vissza a Kain és Ábel történethez néhány mondatban. Kain nem beszél. Nem beszél erről a dologról se Ábellel, se az anyjával, se az apjával, se Istennel, hanem a végén van egy kérdése. Azt mondja, hogy őrizője vagyok én az én atyám fiának? Érezzük ezt a szemtelen, pimasz felhangját ennek a kérdésnek, hogy hát rajtam kéred számon, hát nem vagyok én óvóbácsi. Őrizője vagyok az atyám fiának? Hát ja. Testvérek, ebben maradjunk, hogy őrizője vagy. Ennek a parancsnak a betöltése nem az, hogy nem ölsz. A parancsolatok betöltése, tudjuk folytatni, hogy mondja Jézus, a szeretet. Ha nem csinálom ezt, ez még csak nulla, akkor a nulla szinten vagyunk. A parancs betöltése a szeretet. Hogy őrzője vagyok. Hogy mit tehetnék azért, hogy több legyen az élet és kevesebb a halál. Hogy több legyen a derű és kevesebb a szomorúság. Mi az, aminek őrzője vagyok? Testvérek, egyszer üljünk már le és kezdjük leegyszerűsíteni az életünket. Így. Határoljuk be, hogy mi az én dolgom és mi nem az én dolgom. Mi az, aminek őrzője vagyok, mi az, aminek nem vagyok, mert különben megbolondulunk. Mi az, amit Isten rám bízott, és mi az, amit nem bízott rám. És azokhoz ne nyúljak, amiket nem bízott rám. De ha már tudom, hogy őrzője vagyok a feleségemnek, a gyerekemnek, a szomszédomnak, az édesanyámnak, a munkámnak, a kutyámnak, az udvaromnak, az egészségemnek, ha ezt körbe tudom határolni, hogy ez az, amit Isten rám bízott, az már egy élhető, elviselhető dolog, és azt kér Isten, hogy azt őriznem és műveljem, azt szeressem. Dolgozzak annak a jobbulásán, annak az előmenetelén, annak a virágzásán, az életért. És ne arra koncentráljunk, hogy ne üssem agyon, hanem arra, hogy mit tehetnék többet az életért. Őrizője vagyok. Imádkozzunk. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért, megdöbbent mindig a te nagyságod, és az, hogy minden technikánk, minden tudományunk ellenére sem tudjuk azt, amit te tudsz, életet adni. Hálás a szívünk, és mély tisztelet van bennünk a te életet adó hatalmas erőd, hatalmad láttán. Köszönjük neked, édesatyánk, azt, hogy minden mozdulatoddal, minden szavaddal, egy mosolyoddal, egy gesztusoddal, a földre jött Jézussal az ő lépéseivel, érintéseivel, prédikációjával, beteggyógyításával, könnyeivel, szenvedésével, mindennel az életet munkálod. Szeretnénk, Urunk, beállni ebben a tekintetben is a te csapatodban, az élet oldalára. Köszönjük neked, Istenünk, hogy számtalan példája van a mi életünkben annak, hogy kirántottál a halálból, halálos veszedelmekből, halálos ügyekből, kapcsolatokból. Légy áldott ezekért. Segíts észrevennünk azokat a csatornákat, lyukakat az életünkön, ahol elfolyik az élet. Kérünk, segíts ezeket feltérképezni, segíts élhetőbbé tenni az életünket, formálj minket egyszerűbbé. Köszönjük neked a mai találkozást, hálás a szívünk, amikor igéddel töltesz minket. Köszönjük, hogy a te néped olyan minőségi közösség attól, hogy te is itt vagy. Hálás a szívünk a te beszédedért, egymás arcáért, az egymás iránti szeretetért. Imádkozunk, édesatyánk, azokért, akik most itt vannak, vagy akik nyaralnak, de ehhez a közösséghez tartoznak. Betegeinkért, magányos testvérekért, kifelé sodródókért, befelé igyekezőkért. Imádkozunk, édesatyánk, a szolgálattevőkért, bármilyen szolgálati területen legyenek is. Imádkozunk a gyermekekért és a következő generációért. Hívd el őket magadnak, édesatyánk, tedd őket népeddé, akik téged magasztalnak majd. Hallgass meg imádságunkat és fogadd el hálaadásunkat. Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon neked békességet minden időben. Ámen.